Kedves testvéreim, sokadik alkalommal rendezte már meg a gyülekezetünk. Sok szolgáló testvérünk közreműködésével az országos ifjúsági csendes napunkat. Az idén is, hála Istennek, megszerveztük ezt a rendezvényt, és most 100-an tudtak eljönni. Szeretettel köszöntjük őket, itt vannak a karzaton, meg részben lent is a földszinten. Jöttek Dunántúltól Debrecenig, Salgótarjántól Pécsig, és itt vannak a helyiek. Sok gyülekezet képviseltette magát, legyen áldott érte az Úr, és reméljük, hogy hasznos is volt ez az alkalom, de ilyenkor a gondnokunk egy pár gondolattal szokta őket köszönteni, és kérem Jánost, hogy most is tegye meg.
Természetesen mindenkit nagy szeretettel köszöntök, de most kiemelkedő szeretettel a ifjúságot. Egy ígével szeretnélek erősíteni és bátorítani benneteket, és bizonyos értelemben útra bocsátani egy egész életre, de legalább egy évre, majd az Isten tisztelet és a mai nap végén. A római levélből szól az íge, a 6. rész, 18. verse. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Hát kedves testvéreim, mint az igazság szolgáit köszöntünk benneteket, és bízunk benne, hogy van, aki éppen most erősödött meg abban, hogy az igazságot kell szolgálni, vagy most még erősebben és még inkább a szolgálatba áll. De annak idején már Pilátus előtt is felvetődött a kérdés, hogy mi az igazság, amiről itt az ige is érinti egy szóban, hát az igazság ott állt előtte. És ez a rövid ige vers, ugye a Róma 6.13, azért a szolgálatot hozzáköti egy nagyon fontos dologhoz, miután tehát megszabadultatok a bűntől. Drága testvéreim, ebbe a szabadságba hívlak benneteket, és őszintén remélem, és őszintén hiszem, hogy ez a Jézus Krisztus, akire majd itt az úrvacsorában is emlékezünk, akinek a teste megtöretett és a vére kiontatott, éppen személyesen a mi bűneinkért, ez segít benneteket a szolgálatba, az elhívásba. Áldjon meg benneteket az Úr egész életben, de jövőre, ha még találkozunk, akkor remélem ugyanezt majd akkor is elmondom egy másik ige kapcsán. Áldott Isten tiszteletet!
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk és magasztalunk, aki magad vagy az igazság, és aki föl tudod szabadítani a bűnből, a bűneiktől, téves gondolataikból, és sok egyébből is a benned bízó embereket, hiszen azt mondod, hogy az igazság szabadokká tesz titeket. És köszönjük néked, hogy a te szabadításod valóban arra vonatkozik, hogy aztán neked szolgáljunk. Azért szabadítasz meg, hogy a szolgáid legyünk. Teljes szívünkkel, teljes életünkkel rendelkezésedre álljunk. Engedjük, hogy meghatározd gondolatainkat, érzéseinket, életutunkat, és teljes békességgel fogadjunk el a te kezedből áldást és nehezeket is, és mindent, amit bölcsességedben jónak látsz. Kérünk téged arra, hogy áld meg mostani Isten tiszteletünket, dicsőséges megváltónk, köszönjük néked, hogy emlékeztetsz vissza minket a szóbeli igével és a sákramentummal is, a Golgotai keresztre, amely ott állt Jeruzsálem mellett a Golgotán, és ahol te bemutattad az engesztelő áldozatot egyszer s mindenkorra. És köszönjük néked, hogy emlékeztetsz arra is minket most, hogy feltámadtál és élsz, és ülsz az Atya Istennek jobbján, ahonnan eljövendő vagy ítélni élőket és holtakat. Köszönjük, hogy feléd fordulhatunk lélekben, imádságban, és imádhatunk téged, az Urak Urát, a Királyok Királyát. Kérünk arra, hogy lelked által legyél most itt velünk, szólítsd meg a szívünket az igén keresztül, add, hogy értsük, add, hogy higgyük, és add meg, hogy követhessük a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 4. részből, a 18. verstől. Máté evangéliumának 4. részében, a 18. verstől a 22. versig így szól hozzánk Istenünk igéje. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, lát a két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok voltak. És mondanékik, kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halászatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt. És onnan tovább méne, lát a más két testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala, és hívá őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyukat, követték őt. Kedves testvéreim, ennek a hétvégének a fő címe az volt, hogy szabadság harcosok. A mai szabadság felfogást vettük előbb szemügyre, majd áttértünk a bibliai valóságleírás, igazság kutatására, és elénk tárult, hogy az ember valójában rab. Nem szabad, hanem a bűnnek a rabja, és ezért képtelen az Úrhoz térni önmagától, vagy feladni önnön istenségébe vetett hitét, önteltségét, énközpontúságát, és inkább tönkreteszi magát, a környezetét, káoszba taszít mindent, inkább, mint hogy teremtője, illetve megváltója előtt megalázza magát, és feladja az egoizmusát, az önrendelkezését, az öntörvényűségét, az önistenítését, és Jézus Krisztust állítsa a szívének és az életének a középpontjába, és tőle kezdjen függni. Ez a bűn, aminek a rabjai vagyunk. Ezen túlmenően persze megállapíthattuk azt is itt a fiatalok körében, hogy az ember rabja számtalan káros dolognak és szokásnak is. Benne él sokszor a legkétségbejtőbb függésekben, teszi tönkre magát ezekkel is, rázza láncait, miközben fenne hangoztatja, hogy ő biza szabad, ő bizony szabad. De ez nem szabadság, hanem a legsötétebb rabság. Úgy manipulálják, hogy azt higgye szabad, pedig csak egy nagy láncot ráz a nyakán. Megvizsgáltuk aztán azt is, hogy a bűnnek, illetve sokszor egy csomó függésnek a rabja, aki fenne hangoztatja, hogy ő mennyire szabad, vajon képes-e megszabadulni? És azt láttuk, hogy egy valaki van, aki az embert képes valódi szabadsággal megajándékozni, a szabadító, Jézus, az, nem Che Guevara, hanem a názáreti, aki kivívta a szabadságunkat a keresztfán. A legdrágább árat fizette meg ezért, hiszen az életét adta, feltámadt, mert erősebb a halálnál, és ő maga keres meg minket a jó hírrel, és kínálja fel nekünk önmagát, önmagunk helyett, és önmagába fölkínálja nekünk a valódi szabadságot, ami nagyon drága szabadság, hiszen az életébe került. Beszéltünk aztán arról is, hogy az Úr Jézus mi mindentől szabadít fel, és mi mindenre szabadít meg. Soroltam elég sok mindent ezzel kapcsolatban tegnap délután, és végül este volt még egy bizonyságtétel, amikor egyik kedves testvérünk, aki súlyos betegséggel küzd, és a felesége tettek bizonyságot arról, hogy a halál árnyékának a völgyében ők hogyan tapasztalják meg az Úr Jézusnak a szabadító jelenlétét. Most azzal fejezzük be a szabadságnak a gondolatkörét, hogy az Úr Jézus Krisztus elébe állunk, és meghallgatjuk őt, aki megszólít bennünket, és személyesen hív meg bennünket a követésére. Az első pont, amiről akarok egy kicsit beszélni, hogy Jézus meghív a követésére, és ez a Jézus követés nem más, mint a Szentírásnak a követése. Amikor Jézus a követésére hív, akkor az ő számunkra Bibliába foglalt kijelentésének, akaratának a teljesítésére hív el. Az ő követése és az ő igéhez, a Szentíráshoz való igazodás, az nem más és más dolog, ahogy sokszor ez a benyomásunk alakul ki a mai világban, hogy mintha a Jézus követésnek semmi köze nem lenne a Bibliához. Ez egy nagyon durva állítás, nem győzünk visszautasítani. Egy csomó embernek esze ágában nincs a Szentírást olvasni, és az igéhez alkalmazkodni, hitbeli kérdésekbe, vagy az gyakorlati életvitel kérdéseibe, de azt mondja magáról, hogy ő Jézus követője, ő Krisztus követője. Nem lehet Krisztust követni, testvérek, az írás, az ő szava, követése nélkül. Én keresztjén vagyok, de a Bibliát nem is olvasom, nem is ismerem, nem is hiszem, ami benne van, sőt kritizálom. Ez így nem működik. Jézus az Isten igéje lett testé, és ő szól nekünk a Bibliában, ami ugyancsak az ő igéje, az ő szava. Nagyon-nagyon lényeges, hogy ezt a kapcsolatot valahogy létrehozzuk magunkba, mert ismétlem, hogy a mai egyházi korszellem az ezt a két dolgot elválasztja egymástól. És mi sokszor bedőlhetünk ennek a szövegnek, és gondoljuk, hogy aki azt mondja magáról, hogy ő Krisztus követője, meg ő keresztjén, az automatikusan a Szentírást is komolyan veszi, és halálosan komolyan veszi, mint hitének, életének az abszolút normáját, és ahhoz legalább igyekszik igazodni. De ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Ne lepődjünk meg, ha egyszer csak azt kapjuk meg, hogy hát nem ez. Mondunk valamit az illetőnek, és mondja, hát ő ezt nem úgy látja. És látszik a szavaiból, meg az életéből is, hogy az Isten igéjének, az írott igének semmi jelentése nincs a számára. Semmi jelentősége nincs a számára. Vagy legalábbis nagyon mellékes. De ő Jézus követi. Miféle Jézus? Ez. Egy üres személy, egy üres jelszó. Nekünk nagyon-nagyon fontos ez, hogy Jézust és az írott igét valahogy összekapcsoljuk a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe, és a követését egynek lássuk az írás követésével. Jézus követése, még elmondom ezt, mert ez is nagyon sokszor előjön. Jézus nem úgy vezet bennünket az életutunkon, és az ő követése nem azt jelenti, hogy bizonyos belső hangokra hallgatunk, meg ilyen lelki rezdülésekre, meg ilyen misztikus megsejtésekre, meg ilyen belső hajlamokra, vagy ilyen kisebb, nagyobb, vagy erősebb, gyengébb belső indítatásokra, inspirációkra. Ez így teljesen szubjektív és visszaellenőrizhetetlen dolog. Egy dolog világos. Jézus az Isten igéjében, az ő szavában, a Bibliában szól hozzánk. És az ő követése azt jelenti, hogy az igéhez alkalmazkodok. Mindegy, hogy mit érzek magamba, vagy mit nem érzek magamba, az igéhez alkalmazkodok. És nagyon fontos ez a dolog, hogy a Krisztus követése az egyrészt elválaszthatatlan a Bibliától, másrészt nem misztikus hangokra hallgatunk, hanem a Szentírásra hallgatunk, ami meg van írva. Mert hogy itt adta elénk be az Úr Jézus azt, hogy mit is higgyünk és mit is cselekedjünk. Ez két dolog, említettem eddig is, de most újra visszatérek ide. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy a hitünknek az legyen a tartalma. Azt higgyük, amit Jézus mond. És amit ő tanít nekünk. Itt a mi gyülekezetünkben ugye elkezdtünk egy sorozatot arról, hogy Jézus tanításai. Mik Jézus tanításai. És majd szépen megyünk, hogy mit tanított nekünk. Mi azt kell higgyük, amit ő tanított. Ő racionálisan, értelmesen tanította az embereket. Azért, hogy tudják, hogy mit kell hinniük. És így tanít engem, titeket is. mit higgyünk róla, mit higgyünk Istenről, mit higgyünk a Szentlélekről, mit higgyünk a világról, mit higgyünk a történelemről, mit higgyünk a bűnről, mit higgyünk a kegyelemről, a megváltásról, akár azt is, hogy mit higgyünk az úrvacsoráról, azt higgyük-e, amit az eukarisztikus kongresszuson a népünknek a szájába rágtak óránként, vagy azt higgyük, amit Jézus mond a Bibliába erről. Mit higgyünk? Azt Jézus mondja meg itt. Nem a pápa mondja meg, nem is én mondom meg, nem is a református püspök mondja meg. Itt mondja meg nekünk az Úr, és ehhez kell idomulnunk. És ha valamit ő máshogy mond nekünk, mint ahogy a világba halljuk, a nevezett egyénektől, vagy nem tudom én kiktől, akkor nem nekik van igazuk, hanem neki van igaza. Mindig neki van igaza, mert ő az igazság. És ugyanakkor, testvérek, az egy csodálatos, hogy ő mondja meg nekünk azt is itt, hogy hogyan éljük az életünket hívőként. Hogyan viselkedjünk házaspárként, nem egymással, hogyan neveljük a gyerekeinket, hogyan viszonyunk az unokáinkhoz, hogyan válasszunk párt, hogyan szórakozzunk, hogyan végezzük el a munkánkat a munkahelyünkön. Itt irányít el bennünket, az írásban, a Szentírásban. Nyilván, hogy mi azért igyekszünk azután Jézust követni, az igét követni, mert szeretjük őt. Nem azért akarjuk őt követni az írás követésével, mert hogy ettől valami érdemeket várunk, hogy majd akkor minket majd az Isten jó szemmel fog nézni, vagy megbocsát nekünk, vagy üdvözít minket a végén. Nem ezért, hanem azért követjük őt, mert megértettük és elhittük, hogy ő szeret minket. Meghalt értünk. És elhittük, és megnyugodtunk abban, hogy ő fel is támadt a halálból, és él. És nincs nála hatalmasabb. És ez a szerető, hatalmas Jézus közel áll a szívünkhöz. És mi az ő megváltott gyermekeért, az ő kedvében akarunk járni. És ezért hajolunk a Szentírás fölé. Hogy mit mondasz, Uram, hogy cselekedjek? És ha ez konfrontációra hív minket a világgal, vagy az egyházzal, akkor konfrontálódni fogunk, akkor más utat vállalunk, mert sokszor konfrontálódni fogunk. Nem csak önmagunkkal, lehet egymással is, vagy a szomszéddal, vagy a nem tudom kivel. Lehet, hogy konfrontálódni fogunk, de Jézus miatt megtesszük, és vállaljuk ezt a konfliktust. Mert szeretjük őt, mert ragaszkodunk hozzá. És annyira jó, testvéreim, hogy ebben a dologban azért, hogy az igének engedjünk, nem is vagyunk magunkra hagyatva, mert Jézus úgy hívott minket, hogy kövess engem. Így hívta a tanítványokat is. Nem azt mondta, hogy na, induljatok el, azt kövessetek engem, hanem, hogy itt vagyok én, veletek vagyok, az én követésem azt jelenti, hogy velem vagytok. És én veletek vagyok, közösségünk van egymással. És utána úgy is volt, hogy jártak ide, és oda, hegyre föl, völgybe le, vetés között, tóparton, tavon, csónakban, együtt voltak mindig. És annyira jó, hogy Jézus, ha azt mondja nekünk, kövess engem, kövesd az igémet, akkor nem mondja, elindulok, aztán összeszedem minden erőmet, azt megpróbálom, de Jézus nincs velem. Nem, velem van. Ebben velem van, ebben számíthatok a jelenlétére. És ez igen csodálatos dolog. Na, ez az első pont, amiről egy kicsit akartam beszélni, hogy Jézus elhív minket a követésére, és ez a követés egyet jelent a Szentírásnak, az igének a felvállalásával. És hálából Krisztusom iránt, megváltó Uram iránt igyekszem azt követni, gondolati szinten, hitbeli szinten és a gyakorlati élet megnyilvánulása szintjén is hozzá idomulni ahhoz, amit ő akar. Így leszek igazi keresztjén. A második pont azonban egy kicsit már közelebb jön a mi hétvégi témánkhoz, mert ez a Jézusnak a követése, ami a Szentírás követése, egyet jelent a valódi szabadsággal. Ez a valódi szabadság, testvérek. Amikor Jézus az ő követésére, az ige követésére meghív minket, ahogy az akkori embereket is meghívta, minket is meghív, akkor ezzel elhív a legdrágább és legcsodálatosabb szabadságra. Ha a valódi szabadság megvalósulásának a titka Jézusnak és az ő bibliai igéjének a lekövetése. Ez a keresztény szabadság. És ez a legteljesebb szabadság, ez a valódi szabadság. Ezt máshol is kifejtette az Úr Jézus, itt többször előkerült a hétvégén a János evangéliumának 8. része, ahol Jézus elmondja, hogy én azt mondtam el nektek, amit az atyától hallottam. Én az igazságot beszéltem nektek. És ez az igazság azokat, akik bíznak benne, szabadokká teszi. És ha az igazság, amit tőlem hallotok, utat talál a szívetekhez, és ott megtelepszik, hisztek benne, akkor megszabadítalak általa, én szabadítalak meg benneteket a valódi szabadságra. Mert ha az Isten fia megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Jézus testvérek nem a rabságunkat akarja. Nem rabigát tesz a nyakunkra, hanem a szabadság igáját teszi a nyakunkra. És itt megértjük azt a dolgot, hogy a valóságos szabadság az egyáltalán és távolról sem valami tökéletes határtalanság, valami abszolút tekintélytelenség, valami abszolút függetlenség, ahogy a mai világban az emberek 98%-a azt gondolja, hanem a valódi szabadság a minket halálosan szerető Jézus Krisztustól, bibliai szavaitól való függés. Közben található meg, vagy közben valósul meg. Ezt a szabadságot, ami szabadságunkat Jézus, illetve az ige keretezi. Nem a rabságra hívta Jézus a nevezett tanítványokat, hanem a szabadságra. És ez a szabadság, amire elhívta őket, ez megvalósult azután. Megvalósult azután. Olyannyira, hogy ezek a tanítványok mindegyike meg is halt Jézusért. Vértanúk lettek. Elmentek a szabadságukba odáig, hogy feláldozták magukat Krisztusért. Ami mutatja a szabadságukat. A vértanúság az a szabadságnak a bizonyítéka. Ha Krisztus meghalt, értem, én is meghalok, értem, mert annyira szeretett engem, és én is annyira szeretem, hogy odaadom érte az életemet. És mindegyik. Talán János nem, de János apostol is sokat szenvedett Krisztusért. Ebben, testvérek, előttünk van az a tény, amit itt a hétvégén sokszor hangsúlyoztunk, hogy az abszolút autonómia, függetlenség, Krisztusért való feladásában találjuk meg az igazi szabadságot, a valódi szabadságot, a megtapasztalható szabadságot, a reális szabadságot, amely kiállja a próbát. Ezt láttuk tegnap este a bizonyságtételben is. Hogy lehet valaki a halál árnyékának a völgyében, a szószoros értelmében, és ott is átéli, hogy megszabadít az Úr, nem csak a bűn hatalmából, vagy a vétkeim súlyától, hanem megszabadít a félelemtől, megszabadít az aggodalomtól, a szorongásoktól, és békességet ad a szívembe. És tudom vállalni azt, amit nekem ő adott. Úgyhogy közben még dicsérem is őt. És ha rám tör a félelem, meg a vitatkozás, meg a szemrehányás Isten elé, felé, akkor is ezt meg tudom bánni, és a helyemre tudok állni békességgel. Ez a szabadság. Vagy szabadság az, amikor az ember el tudja engedni az álmait. Ugye fiatalként nagyon sok álma van az embereknek, hogy majd így lesz, úgy lesz, és jön egy lovak fehér lovon, vagy valami csodálatos hölgy lenge ruhában, és nem tudom, mi lesz és hogy lesz, ilyen rózsaszín álmok, és aztán majd lesz egy otthonunk, és lesz ez, és lesz az, gyermekek, és aztán lehet, hogy az Úr meg mást intéz. És aki nem tapasztalja, hogy az álmai teljesülnek, az nagyon frusztráltnak érzi magát. Nagyon, nagyon rossz neki. Én így gondoltam, úgy gondoltam, az is nem, és akkor Istenre megharagszik az illető, és lehet hátat fordít is neki. Aki meg szabad, az azt mondja, hogy Uram, akkor hogy is van a te akaratod rám, nézd meg az életemre nézve. És akkor arra megyek. Arra megyek, és békességem van Istenben. Ez nem csak a fiatalokkal van így, hanem az idősebbekkel is, mert ha szabadjon ilyen családi példát mondanom, édesanyám nem úgy tervezte az öregséget, hogy egyedül lesz, hanem hogy majd az ő álmosával, ugye, édesapámmal lesznek. Együtt otthon, és együtt törekszenek még tovább. És majd szépen megérik a nem tudom hány évet, és majd utána üdvözülünk, szinte majd, hogy együtt halunk meg, és üdvözülünk, és nem marad itt senki egyedül. De hát Isten máshogy intézte a dolgot. De most, ha meghívnánk édesanyámat, hogy beszéljen arról, hogy békessége van-e, akkor azt mondja, te itt, igen, tudom, hogy Álmos hol van, tudom, hogy én hol vagyok, és hova megyek, és élem az életemet a gyerekeim körében, és végzem, amit tudok, még öreg fejjel is, és közben dicsérem az Urat. És nem lettem frusztrált, hogy elvette az én férjemet, akivel mi úgy terveztük az öregségünket, ahogy. És most nagyon igazságtalan volt velem az Isten, mert egész életemben neki szolgáltam, és most akkor aztán mindent összedöntött ez a kegyetlen Isten. És most már úgy megharagudtam rá, hogy most már nem is törődök vele. Nem. Ez a szabadság. Hogyha az Úr keresztezi a fiatalkorom álmait, vagy az öregkorom álmait, akkor is szabad vagyok lemondani, és az Úrért feladni. Annyira igaz ez, testvérek, hogy az Úr Jézusért, az igéért élő ember, az a szabad ember. Nekünk sokszor ugye a szemünkre vetik, hogy ti ilyen rabok vagytok, mert a keresztények azok rabok, mert ugye Jézust meg a Bibliát emlegetjük, és akkor attól igyekszünk függni, és akkor mondják, ti rabok vagytok. Hát nem vagyunk rabok. Ne álljatok bele ebbe a vádba. Mi szabadok vagyunk. Mi vagyunk a szabad nép. Az igazi szabad nép. Ráadásul tudhatjuk, hogy azok az emberek, akik egyébként ilyeneket mondanak nekünk, ismétlem, hogy fogjai a bűnnek, ezért bűnt cselekszenek, vétekre halmoznak az életükbe, egy csomó istentelenséget követnek el, szóban is, gondolatban is, cselekedetben is, és ráadásul még egy csomó egyéb függőségnek is a rabjai, isznak, kábítószereznek, a képernyőnek a fogjai, a telefonjuknak a fogjai, a hírportálok fogjai, a mit tudom én, hányféle függőségbe benne élnek. Nem szabadok, mert nem tudnák félretenni 5 percre a dolgaikat. Ez nem szabadság. És akkor ők mondják nekünk, hogy ti rabok vagytok, mert meg a kereszténység a rabság vállalása. Hát nem. Ti vagytok rabok, kedves hitetlen embertársaink. Olyan rabok vagytok, hogy csak na. Ugye emlékeztek erre a dologra, hogy elvetették a felvilágosodás idején, elvetette az ember Istent, és az ember tette a trónra. Az észt, és akkor az ész alapján működő ember, az megállapította, hogy a világ az nem több, mint amit látunk. És ezt a látható világot, ezt teljesen a természeti törvények irányítják. Vagyis, a világ egy nagy gépezet. Anyag, amit törvények szabályoznak. Nincs olyan, hogy Isten, meg lélek, meg pokol, meg menny. Ez nem... A világ egy nagy gépezet. Képzeld el, hogy nincs menny, és nincs pokol. Énekli John Lennon az Imagine című számába. Képzeld el, hogy nincs. Csak az ember van. Jó, akkor csak az ember van, meg csak a világ van. Meg akkor csak fizikai, meg biológiai, meg egyéb törvények van. Akkor egy nagy gépezetbe élünk, és te mi vagy ember? Te ember, te egy csavar vagy a nagy gépezetbe, ugye? Hát hol van itt a szabadság? Miről beszélnek nekünk az istentelen emberek? Mikor ők a saját maguk világképe szerint egy nagy gépezetbe élő csavarok, akik odáig jutottak Skinner révén, aki a magatartás pszichológiának, a behaviorizmusnak az alapítója, hogy az embernek még lelke sincsen, mert az ember egy olyan biokémiai gépezet, amit kívülről kondicionálnak. Elvette még azt is, amit annak idején Dosztojevszki meg a többi keresztjén gyökerű írók és költők képviseltek, hogy az emberben van egy kis ember, egy homunculus, egy lélek az emberben, egy autonóm kis rész. Jött Skinner, és azt mondta, nincs. Az ember semmi más, mint a külső hatásoknak, a társadalomnak a kondícióiból létrejövő valamicsoda.
Hol van a szabadság? Kérdez, én megértem a hippiket, akik föllázadtak, nem a kereszténység ellen lázadtak föl, ez ellen lázadtak föl, amit az ateizmus kitermelt magából. Azok a fiatalok, akik jönnek ide a szíre, nem a kereszténység ellen lázadnak, hanem a világ ellen lázadnak, amelyik azt magyarázza nekik, hogy ők semmik tulajdonképpen. Elvették a méltóságukat, elvették a szabadságukat, és úgy érzik, hogy itt lázadni kell. Maguk se tudják sokszor, hogy miért. Abba vélik megtalálni a szabadságukat, hogy isznak meg tombolnak. Hát testvérek, és ők mondják nekünk, hogy nem vagyunk szabadok. Amikor mi, ha szembenézünk a halállal, akkor is azt mondjuk, hogy tudom, kinek hittem. És tudom, hogy ő az én porom fölött is meg fog állni, és föl fog támasztani az utolsó napon. És nem a halál félelem rettegésébe éljük az életünket olyannyira, hogy még a halállal, ról beszélni se akarunk, vagy nem akarunk szembenézni vele egyáltalán. Mi szabadok vagyunk erre, nem? Mert Jézus nem meghívott minket a rabságra, hanem meghívott minket a szabadságra. Amikor Jézus hív minket, testvérek, vagy hív titeket most idősebb fejjel, vagy felnőtt fejjel is hív bennünket, akkor ez döntés elé állít minket, testvéreim. Döntés elé állította Jakabot, Jánost, az Zebedeust, mindenkit. Döntés elé állít, hogy megyek, vagy nem megyek. Szabad leszek, vagy maradok a bűnnek, a halálnak, a pokolnak a rabja. Vagy megyek, vagy maradok. Ők mentek, én mentem, te mentél? Elindultál már Krisztus mögé? Felvállaltad az ígétől való függést? Odaadtad erre a szívedet? Lehet okoskodni jobbra-balra, lehet csűrni, csavarni a szót, de megtörtént. Hogy hozzuk egy pontra ezt a dolgot, ugye? Mert sokat lehet erről elmélkedni, meg okoskodni, hogy most hogy van, mint van, meg megtörtént, meg nem történt, meg szabad lettél, vagy nem lettél szabad? Krisztusé vagy nem vagy Krisztusé? Ez ennyire éles a dolog. Én arra biztatlak benneteket, hogy jó döntést hozzatok. Lépjetek a szabadságba, és mondjátok Jézusnak imádságba, hogy igen, Uram, itt vagyok. Hívtál engem? Olyan erős a te hívásod, olyan mély a te hívásod, úgy eltalál engem a te hívásod. Én hagyom az apámat, mint ahogy ott a fiúk, ott hagyták Zebedeust a hajóba, kötözgés egyedül a hálóját, Jézust, inkább Jézust választották. A másik is ott hagyott minden, Péterék, megyünk. Mert olyan nagy vagy, olyan hatalmas vagy, olyan dicsőséges vagy. Magunk se tudjuk, hogy miért, de érzünk valamit benned, ami megéri azt, hogy mindent itt hagyjunk. Mindegy, mi volt eddig. Megyünk, követünk téged. A valóságos szabadsághoz, testvérek, uralomváltásra van szükség a szívünkben és az életünkben. Arra van szükség, hogy Jézusnak adjuk magunkat. És hogy ez megtörténjen, ezért jön hozzánk ő. De nem a fiúk keresték meg Jézust, hogy ó, hadd legyünk már te követőid, olyan szimpi vagy nekünk. Nem? Szeretnénk, hogy elfogadsz minket? Úgy kuncsorogtak volna, nem? Jézus ment oda hozzájuk, hogy a követői legyenek, és ő mondta nekik, amit nekem is mond, meg nektek is, kövess engem. Na most a valódi szabadság, a harmadik pontom az, hogy a szent életet jelenti. Ugye Jézus a követéséré, ez az ige követését jelenti. Az ige követése a valódi szabadság perspektíváját nyitja előttünk, és a valódi szabadságban élve szent életet fogunk élni. Tiszta életet, legalábbis ebbe az irányba fogunk elmenni. Nem leszünk szentek, bűntelenek, de az biztos, hogy aki Jézus követésébe állt, az az ember, testvérek, utána keresi az Úr akaratát, és akkor igyekszik ahhoz idomulni. És ez kihozza, megvalósítja azt, hogy abból az emberből egy Krisztushoz egyre inkább hasonlatos ember lesz. Nem mindenbe fogunk hasonlítani, sajnos. Majd egyszer igen, a végén, a halál után, meg a feltámadás után. Akkor olyanok leszünk, mint ő. De addig egy ilyen formálódásba vagyunk. Alakulunk, mint púpos gyerek a prés alatt. Fájdalommal szüllek benneteket, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus, mondja ugye Pál apostol. Míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. A Krisztusnak a szentsége, Krisztusnak a szeretete, Krisztus igazság Krisztusa, Krisztus türelme, Krisztus jósága, Krisztus alázata. Ő az, aki egyre inkább formálja az ő követőit, hogy olyanok legyenek, mint ő. Ő az alapminta, akihez hasonlatossá válunk. Ő a modell, akihez ő maga az ő lelkével elkezd hasonlatossá formálni bennünket. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon áldott dolog, testvérek, hogy Jézus így elkezd minket a maga képére és hasonlatosságára formálni. Emlékeztek, honnan ismerős ez a mondás? A maga képére és hasonlatosságára. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. És most mi beállunk Jézus követésébe, és ő mit csinál? Elkezd minket a maga képére és hasonlatosságára formálni. Újjá teremt bennünket. Megújítja életünket. Hogy olyanok legyünk, mint ő. Ne olyanok, mint amilyenné a bűn tett bennünket. Mert amikor a bűn uralma alatt éltünk, akkor is voltunk valamilyenek. Az nem olyan nagyon kívánatos. Itt vannak olyan házaspárok itt a gyülekezetben, akik éltek együtt hitetlenül, majdnem elváltak egymástól, odáig jutott a házasságuk, olyan mélypontra jutott, és aztán megtértek, és Krisztushoz kezdtek hasonlítani, és most itt vannak, és sokkal jobban vannak egymással. Szeretik egymást, és házasságuk megerősödött, kibontakozott, mert más egy a bűn által uralt emberrel együtt élni, meg más dolog egy Krisztus által uralt emberrel együtt élni. Mássá teszi Jézus minket. És ezáltal a kapcsolatainkat is jobbá teszi. Elmélyültebbé, tartalmasabbá teszi. Egyébként Jézus, amikor a maga képére formál minket, ez nem azt jelenti, hogy egy félreértés még itt eloszlassa, hogy az életünknek minden egyes kis ficakját leszabályozza. Ez nem azt jelenti. A keresztény embernek nem írja elő, hogy amikor reggel fölkelsz, akkor az első szavad az legyen a feleségedhöz, hogy ó, mennyire szeretlek. És a te feleség, az első szavad az legyen a te férjedhöz, hogy ó, mennyire bízom benned, és mennyire elismerem a te tekintélyedet. Nem. És amikor lefeküdtök, akkor mi legyen. És amikor, mit tudom én, mi van, akkor mi legyen. Nincs így leszabályozva. Nincs leszabályozva a munkahelyi viselkedésünk, hogy akkor, ha valaki majd ezt mondja neked, akkor Jézus azt mondja, akkor neked erre ezt kell mondani. És ha valaki meg amazt mondja, akkor annak meg azt kell mondanod, és ha te főnök vagy a munkahelyeden, akkor ezt úgy kell, és így kell, és ha te zenész vagy, akkor a vonót így kell húzni, nem így. Nem mond ilyeneket, hanem meghagy egy keretbe helyez minket, és mondja, találjátok meg szabadon, hogy mit tesztek abba a helyzetbe. Szóval találjátok meg, van mozgásteretek, de vannak ilyen alapvető játékszabályok. És ő azokat szabja meg nekünk az ígébe. És azon belül, mit mondott Pál apostol? Minden szabad nékem. Minden. De nem minden használ. Ezt tette hozzá, mert ez egy ilyen görög mondás volt, hogy minden szabad nekünk, és akkor belevetették magukat az istentelenségekbe is. Pál is fölidézi ezt a mondást, hogy persze, minden szabad nékem, de nem minden használ. Ami nem használ, azt hagyom. Ami nem igeszerű, nem Isten szerint való, az nem használ nekem, azt kerülöm. De ami szerinte való, az miért ne? Annyira csodálatos ez a Krisztusunk, hogy így nincs leszabályozva minden, de azért nagyon sok minden meg van határozva, és egy ilyen keretek között van az életünk, amiben megtalálhatjuk a keresztény identitásunkat, önazonosságunkat, ha ebbe a keretbe éljük az életet. Annyira szép ez, testvérek, amit itt meg tudtok érteni, mert így talán könnyebb megérteni, hogy a kereszténységben a rend, az isteni rend keretezi a szabadságot. Tehát a szabadság nem valami határtalanság, mert az a káoszt jelenti. Az teljes össze, mindenkinek mindent szabad, akkor kész. Idézem, a híres kutató volt ez a Jacques Monod, aki azt mondta, hogy az ember az pusztán a véletlennek a terméke. A nuklein savak, mit tudom én, hogy találkoztak az őslevesbe, és akkor véletlenül létrejött az élet, meg abból véletlenül kifejlődött az ember. Vagyis, mondta Monod, nincs senki a világon kívül, nincs fölöttünk senki, aki megszabhatná, hogy mit higgyünk, vagy hogy éljünk. Mi határozzuk meg, mondta. Ez a világhírű francia kutató volt. Mi határozzuk meg. Minden ember meg kell, hogy határozza. És hozzáfűzte, Viszont ha így van, akkor 2050-nél tovább az emberiség nem fog túlélni. Azt nem fogja túlélni, 2050-et. Mert ha mindenki azt csinál, amit akar, akkor ebből akkora káosz lesz, hogy fölemészti egymást az emberiség, mondta Mono. Legalább ő levonta a következtetést a gondolatából, és egy másik következtetést is levont. Éppen ezért, mondta, szükség van egy elit rétegre, amelyik meghatározza az emberiségnek, hogy hogyan éljen. Szükség van egy világkormányra, amelyik megmondja az embereknek, hogy mit higgyenek, meg mit csináljanak. Mégpedig leszabályozza őket a legutolsó részletig az életükbe. Vagyis egy totális diktatúrát akart kiépítetni ez a fickó, aki tagadta Isten létét. Mert különben az emberiségnek annyi, mondta 1970 körül. Tehát adott úgy az emberiségnek 30-80 évet, ha minden szabad. Mert mindenki önrendelkezik és meghatározza magát. Mert nincs Isten. Mi meg mit mondunk? Van Isten, van Krisztus, megadta a kereteket, és ezekbe a keretekbe élhető meg a szabadság egyéni szinten is, családi szinten is, társadalmi szinten is, sőt globális szinten is. Ezért volt az, hogy a reformáció után Európában egy olyan szabadság tudott létrejönni, hogy itt annak idején úgy ácsingóztunk, hogy a szabadság birodalma, ugye Nyugat-Európa, hogy bárcsak oda juthatnánk ki a 60-as, 70-es években. Nem ez volt a szabadság hazája, Nyugat-Európa? Mert voltak törvények, amiket még Istenre figyelve hoztak meg, és azok között, a keretek között szabályozták a társadalom életét, és a társadalom szabadon tudott élni. Rendben, szabadon. De manapság fordul a kocka. És ott van a diktatúra, ott van a diktatúra. Nem itt. Ott nincs demokrácia, itt még demokrácia van. A demokrácia egyébként a bibliai megközelítésben azt jelenti, hogy van Isten, aki meghatározza a rendet, és abban a rendben beilleszkedünk. A jogállamiság meg azt jelenti, hogy van Istennek egy törvény, ami érvényes a miniszterelnökre és a kormányra, és a legutolsó gúnyhóba is élő emberre is érvényes, és mindenki ahhoz alkalmazkodik. De ha nincs Isten, akkor mindennek vége van. Akkor jön a diktatúra, ahol nincs szabadság. Egy fikarszni szabadság nincs, mert ott már nincs szabadság, testvérek, ahol azt mondja nekem a nyugati ismerős, hogy figyelj, ha én a munkahelyen kimerem azt mondani, hogy nem értek egyet a homoszexualitással, akkor engem rögtön kirúgnak. Rögtön. Ó, ne, mit? Nincs pardon. Figyelnem kell, hogy mit mondok. Na, ez a kommunizmus másik változata. Amikor rettegésbe él az ember, mert nem tudja, hogy ki figyel, ki nem figyel. Nincs szabadság, ott egyre inkább elvész a szabadság, ahol megvetik Istent, és ott marad az ember. És jön egy elitréteg, amelyik így manipulál, meg úgy manipulál, és az emberekre rátelepszik, és beleszól abba, hogy ki hogy él otthon, mit mond otthon, hogyan neveli a gyerekeit, az iskolába is beleszól, meg mindenbe beleszól, és leszabályoz minden. Na, ez már nem szabadság, ez már rabság. De ismétlen visszatérek ide, mert nem akarok messzire menni. A Krisztusra figyelünk, ő ad kereteket, és azon belül meg lehet találni az igazi szabadságot. Egyéni szinten, ismétlem, családi szinten, társadalmi szinten, minden szinten. Ez a legjobb mindenkinek. Ha komolyan veszük, amit az Úr mond, akkor van jogállamiság is, meg akkor van demokrácia is. De még egyet hozzáfűzök, mert éppen most mondta valaki a fiatalok közül, hogy olvasott egy felmérést, hogy az Nyugat-Európában hol érzik magukat legszabadabbnak az emberek. És nem is úgymond jobboldaliak csinálták a felmérést, hanem valami NGO csinálta, és megállapították nyugat-európai meg magyar adatok alapján is összesítve, hogy Magyarországon az emberek szabadabbnak érzik magukat, mint akár Hollandiába az emberek. Lehet szidni a kormány, meg sok mindent lehet mondani, de azért álljunk meg egy pillanatra. Szabadság. Jézus hív minket a követésére. Az azt jelenti, hogy az igét kezdjük követni, és ha az igét kezdjük követni, akkor megtaláljuk a valódi szabadságot, és a valódi szabadság pedig azt jelenti, hogy elkezdünk valahogy szentül élni, egyre szentebbül, tisztában élni. És az utolsó dolog, hogy a szent élet boldogságot jelent. Aki szentül él, testvérek, az az ember boldog ember lesz. Most azt mondom nektek, itt a földi életben is boldog lesz. Megtalálta az igazi életet, mert ez az igazi élet. Krisztussal való élet. Ez annyira a hétköznapokban Krisztus boldogít bennünket. Átéljük, hogy nem kell nekem türelmetlennek lenni, lehetek én megbocsátó is. Nem kell gőgösnek lennem, lehetek alázatos, nem kell visszaütnöm, lehetek, visszasimogathatok. Nem kell félnem a haláltól, mert életem van. Nem vagyok soha egyedül, mert mellettem van az Úr. Az életemnek van célja, van értelme, nem? Hát egyszerűen ez egy boldog földi élet, és ráadásul én azt mondom nektek, hogy ez a boldogság egyre inkább kiteljesedik. Mert minél inkább közelebb megyünk a halálhoz, nekünk a halál nem a lezárás, hanem éppen a kezdőpontja a még teljesebb boldogságnak. Mert megérkezünk az Úrhoz, ahol eltöltünk talán valami időt, és aztán Jézus újjáteremt bennünket a világgal együtt, és ott leszünk az Isten országába. Nem 20 évig, meg nem 50 évig, hanem egy örökké valóságig. Magunk se tudjuk, hogy de ott jó lesz, ott az emberek boldogok lesznek, békességben, harmóniában, salomban fognak élni. Nekünk a boldogság itt a földön is már valamit érzünk ebből, és ugye helyünkön tudjuk magunkat, de majd ott fog ez kibontakozni, mert így megy így föl az egyenes, ez a... És kiteljesedik. Hát Krisztus megállt ott annak idején a tópartján, és megszólította ezeket a drága atyánk fiait, ugye, drága apostolokat, Simont, Andrást, Jakabot, Jánost, és mondta nekik, hogy hát kövessetek engem. És azok mondták, mert megyünk. És úgy hív most bennünket is az Úr Jézus, hogy jöjjünk, kövessük őt. Ez egyet jelent azzal, hogy követjük az igét, az ige követés egyet jelent azzal, hogy szentül élünk, egyre szentebbül Krisztushoz hasonlatosabbakká válunk, és azt is jelenti, hogy egyre boldogabbak vagyunk, és kibontakozik az életünk. Hát kívánom, hogy én magam is ebbe erősödjek, és mindenki ebbe erősödjön, és aki még nem lépett erre az útra, az végre elhatározza már magát a szívébe, hogy akkor én is megyek. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te meghívsz minket a valódi szabadságra, sőt elhívsz minket arra, amikor a követésedre hívsz. Segíts, hogy meghalljuk, megértsük a te szavadat, és tudjunk arra igennel válaszolni. Akármilyen kis gyenge vagy halk, igenis legyen az, de segíts ezt kimondanunk. Segíts föladni vélt függetlenségünket, ami a legteljesebb rabság. És segíts odállni melléd, vállalni a tőled való függést, ami a legteljesebb szabadság. Köszönjük néked, hogy a te áldott tanításod elér bennünket, és itt van a Bibliában előttünk a kijelentés, amit szent lelked által ihlettél. Köszönjük, hogy ez a te szavad. Tudhatjuk, hogy te így beszéltél, ezt mondtad, ezt akartad. Köszönjük néked azt, hogy ezzel szabtál életünknek, gondolkodásunknak, erkölcsi felfogásunknak világos kereteket, és köszönjük néked, hogy ezen keretekhez alkalmazkodva szabadon élhetünk. Köszönjük néked azt, hogy nem csak szabadon élhetünk, hanem még ráadásul boldogok is lehetünk, megtelve az igazi békességgel, életünk legnehezebb napjain is, de ugyanúgy a legkönnyebb napokon is. Köszönjük, hogy te lehet számunkra a szabadságnak és a boldogságnak a forrása. Segíts bennünket, hogy elgondolkozzunk, és engedjük, hogy lelked által kimunkáld bennünk azt az igent, azt, hogy lépünk, és magunk mögött hagyunk mindent. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te csodálatosabb vagy mindennél, csodálatosabb vagy a szüleinknél, a hajóinknál, a hálóinknál, a korábbi munkatársainknál, a korábbi életvitelünknél, életmódunknál, mindennél drágább, ahogy azoknak a fiatal embereknek is. Segíts, hogy te, aki mindent fölülmúlsz, aki nem e világi cél vagy, segíts, hogy magad után vonjad a szívünket, és menjünk utánad, és kövessünk téged, megtérve hozzád. Kérünk téged arra, hogy áld meg Isten tiszteletünknek további részét is. Előttünk vannak a szent jegyek. Hadd legyen ez az úrvacsorázás, a melletted való elkötelezésnek az alkalma, vagy annak a megerősítése részünkről. Kérünk, vondd szívünket magad után, hogy veled járhassunk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, amikor imádkozunk gyülekezeteinkért, azokért a gyülekezetekért, ahonnan idejöttek a fiatal testvéreink.
Kérünk, hogy hirdettessed szent igédet azokban is, és jelenjék meg a te dicsőséged az emberek előtt. Vonjál magadhoz minél több szívet, lelket, életet. Imádkozunk a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel öleld körül őket. Amikor nehéz nekik, akkor is enyhítsd fájdalmukat, gyógyító kegyelmedet hadd őrizzék, hadd érezzék, és hadd tapasztalják meg. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeinket, őrizd meg őket is, és vondd az ő szíveiket is magadhoz, hogy a tiéd legyenek ideje korán. Kérünk téged arra, hogy áld meg a fiatalokat, akik most idejöttek közénk, add, hogy ebben a magyar társadalomban úgy tudjunk élni, mint kis gyertyák, akik világítunk és rád mutatunk ott, ahol vagyunk, akárhogy is akarnak bennünket kioltani, segíts bátran és szabadon képviselni téged, szavainkkal is, életünkkel is. Köszönjük néked, hogy így együtt lehetünk most, fiatalok és gyülekezet, köszönjük, hogy szolgálhatunk egymásnak, és dicsőíthetünk téged örömmel. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy látjátok, testvérek, az úrasztalát megterítettük, akik szívüket elkészítették és bírják egyházunk fölhatalmazását, azokat szeretettel várjuk az úrasztalához. Hirdetem még, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaórát tartunk, pénteken imaórát tartunk. Tehát a pénteki imaórát is elindítjuk most már. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A gyerekeknek a hittanórák azok már mennek, őket is szeretettel látjuk a gyülekezetben. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.